hatósági áras közszolgáltatások, a devizahitelesek megvédése, kettő a kormány 6 fejezetes programjából. Rekordjelentkezés, fél óra alatt 46 vállalat kért az új forgóeszközhitelből Romániában. Közös főhajtás, helyiek és székesfehérváriak emlékeztek a Gácoldalban lemészárolt magyar honvédekre. Nemzeti Krónika a Duna Televízióban, jó napot kívánok! Országvédelmi programot hirdetett a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök 6 fejezetben sorolta fel azokat a területeket, ahol a kormány azonnali és határozott közbelépésére van szükség ahhoz, hogy Magyarország ne csak túlélje az euróválságot, de ki is használhassa a benne rejlő lehetőségeket az ország megújításának felgyorsítására. A parlamentben van az MT Hírcentrum tudósítója Szondi Vanda. Szervusz! Mik voltak a legfontosabb döntések, amelyekről a miniszterelnök beszélt?
Szervusz, jó napot kívánok! A miniszterelnök igen hosszú beszédet mondott, mindent nem is tudnék felsorolni, ezért csak a leglényegesebb dolgokat említeném. Mindenekelőtt zéró toleranciát és hajtóvadászatot hirdetett az uzsora ellen a kormányfő. Azt mondta, hogy így hiába teremtenek munkahelyeket, hogyha az így az emberek zsebébe kerülő pénzt nem tudják arra fordítani, hogy mondjuk növeljék a vásárlóerőt, hanem ugye uzsorások kezébe jut, ezért ezt mindenképpen meg kell szüntetni, ehhez BTK módosítást is javasolt a kormányfő, emellett beszélt arról is, hogy 30%-os THM fölött ne lehessen hitelt nyújtani ezután, és hatósági áras lesz a rezsi, ugye már eddig is a villany, a gáz és a távhőára központilag volt szabályozva, most a miniszterelnök azt javasolta, hogy a szemét, a víz és csatorna díj is ezután hatósági áras legyen. Természetesen szó volt a devizahitelesek megsegítéséről is, ugye a Fidesz-KDNP frakcióülésen javaslatot nyújtott be, hogy 180, illetve 250 forintos áron rögzített árfolyamon visszatörleszthessék hiteleiket azok a hitelesek, akik erre még képesek. A kormányfő azt mondta, hogy megvizsgálták a javaslatot és támogathatónak találták, megvizsgálták azt is, hogy milyen hatása lesz ennek a bankrendszerre, és úgy gondolják, hogy a kockázat még vállalható. Ezért 180 forintos frank áron és 250 forintos euró áron egy összegben visszafizethetik a hitelesek hitelüket. Szó volt arról is, hogy akiknek a cége jelentős adótartozással szűnt meg, az nem alapíthat majd új céget. Illetve arról is beszélt a kormányfő, hogy ha valaki nem veszi fel a számára felajánlott munkát, az nem kaphat segélyt. Ugye azt mondta a kormányfő, hogy mindenekelőtt arra kell törekedni, hogy a foglalkoztatás bővülés az ne álljon meg, az államadósság csökkentés szintén ne álljon meg, és 3% alatt tudják majd tartani a 2012-es költségvetésben is az államháztartási hiányt.
Szondi Vanda, köszönjük! Négy szakszervezeti szövetség tüntet a parlamentnél, élőlánccal is tiltakoznak a kormány elmúlt egy évben hozott a munkavállalókat érintő intézkedései miatt. A tisztességes szociális párbeszéd visszaállítását követelik. Szerintük a kormány eddigi intézkedései nem kedveztek a magyar munkavállalóknak. A megmozdulásra mintegy 1000-1500 ember gyűlt össze. Az érdekképviseletek egyebek mellett a szerintük igazságtalan egykulcsos adórendszer és a munkatörvénykönyve tervezett módosításai miatt demonstrálnak. Emellett azonnali tárgyalást sürgetnek a várható változtatásokról. Követeléseikről egy petíciót is átadnak a parlamenti pártok frakcióvezetőinek. Gyengüléssel kezdte a hetet a forint a főbb devizákkal, így a svájci frankkal szemben is, ami jelenleg 234 forintot ér. Elemzők szerint a következő hetekben 230 forint körül stabilizálódhat a frank árfolyama. A budapesti értéktőzsdén a kibocsátó kérésére rögtön nyitás után felfüggesztették a két bankrészvény, az OTP és az FHB kereskedését, mert meg akarták várni a devizahitelesekkel kapcsolatos kormányzati döntéseket. A tőzsdeindex így is több mint 2%-ot esett a nyitás óta. Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az állami számvevőszék a BKV 2005-2006-os jármű beszerzései kapcsán hűtlenkezelés gyanújával. A testület vizsgálata kiderítette, hogy a közlekedési vállalat autóbuszokra, trolibuszokra és egyéb járművekre előnytelen leasing szerződéseket kötött, emiatt mintegy félmilliárdos vagyoni hátrány keletkezett. Az ÁSZ szerint sokkal olcsóbb lett volna, ha a BKV leasing helyett hitelből megvette volna a járműveket. Végleges otthonra talált a nagymúltú Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémetiben. Az 1948-ban alapított állami tanintézmény különböző nevek alatt évtizedekig a város egyetlen magyar középiskolája volt. A régi épületet 2009-ben vették el az iskolától, amelyet az elmúlt három év alatt többször is elköltöztettek. Az új épületet a római katolikus egyháztól kapták 20 évre. Az épület felújításra szorul, de elegendő tantermet tudnak kialakítani benne.
A mi elképzelésünk, a szándékunk az az, hogy a következő időszakban a felújítást, a különböző beruházásokat segítsük, hogy ha már megvan ez az épület, akkor lehessen ezt a következő években úgy felújítani, hogy középtávon, hosszú távon méltó otthona helye lehessen a kölcseinek.
Rangsorolták az egyetemeket Romániában a tudományos kutatásban elért eredményeik alapján. Az ország 90 akkreditált egyeteme közül csak 12 kapta meg a legjobb minősítést és a kiemelt állami támogatást, közöttük 4 kolozsvári állami egyetem. A romániai felsőoktatási intézményeket az Európai Egyetemek Szövetsége sorolta 3 csoportba a bukaresti szaktárca megbízásából. Ahol nem végeznek jelentős kutatási tevékenységet, ott az állam nem támogatja a doktorképzést.
Románia egyetemeinek több mint fele a 3. értékcsoportba került. Ide sorolták az összes magánegyetemet és jó néhányat az államiak közül. A mesterképzésben 150 ingyenes helyet veszítettünk az eddigi 300-ból, a doktorképzésre pedig már egyáltalán nem kapunk állami támogatást, mondja a Marosvásárhelyi Petru Major Egyetem rektora. A 2. csoportba sorolt 30 egyetemnél nem csökken a mesteri helyek száma, és bizonyos szakterületeken a doktorképzésre is megmarad az állami támogatás. Az elbírálást azonban ők sem tartják méltányosnak.
Kizárólag bizonyos publikációkat, bizonyos folyóiratokban megjelent publikációkat, dolgozatokat vesznek figyelembe, a többit teljesen elhanyagolták.
A román szaktárca az elbírálás alapját képező kutatói tevékenységben is rendet akar tenni, ezért szigorúbban bünteti a plágiumot. Sok oktató ugyanis külföldi szaklapokból ollózta össze az előmeneteléhez szükséges publikációkat, eddig mégis büntetlenül megúszták a leleplezést. Rendkívül fontos, hogy a román felsőoktatás visszanyerje hitelét az európai partnereink szemében, és azt hiszem sikerült megtennünk az első lépést ebben, mondja Daniel Funerio oktatási miniszter. Romániában 5-szer annyi felsőoktatási intézmény működik, mint amennyi az uniós normák alapján indokolt lenne. A szaktárca szerint ezeket egyesíteni kell ahhoz, hogy európai szintű egyetemei legyenek az országnak.
Emlékművet állítottak az 1944. szeptemberében a Kolozs megyei szint határában elesett katonáknak. A Torda környéki harcokban több mint 2500 honvéd hunyt el. Gránitba faragták azoknak a magyaroknak a nevét, akik ott haltak hősi halált. Mellette fából készült fejfa állít emléket az elesett román, német és más nemzetiségű katonáknak. A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság másfél évtizede foglalkozik a sírok azonosításával és megjelölésével. Eddig 53 helyszínen csaknem 2500 honvéd nyughelyét azonosították. Sokan így tudták meg elesett hozzátartozójukat, hol temették el. A gyergyószentmiklósi gátszoldalban 1944-ben árulók által leitatott, majd lemészárolt magyar honvédekre emlékeztek a helyiek és Székesfehérvár városának küldöttsége. A gyergyószentmiklós védelmére odarendelt 59 magyar baka többsége Székesfehérvár környékéről származott.
Gyergyószentmiklóson a gátszoldalban idén is megemlékeztek a 67 évvel ezelőtt meggyilkolt magyar honvédekről. 1944. szeptemberében zömmel székesfehérvári bakák érkeztek a város védelmére. A gátszoldalban pihentek, két helyi férfi leitatta őket, hogy a szovjetek előőrseként érkező ukrán-román csapatok a saját fegyvereikkel lemészárolhassák a 159 alvó katonát.
A halott katona az nem ellenség. És nekünk ezek a hősök, akik siettek ide azért, hogy utána várjanak és itt meghalljanak a hazáért, példaértékű.
Székesfehérvárról idén is küldöttség érkezett a megemlékezésre. Különleges ajándékkal érkeztek. Az itt lemészárolt katonák a magyar királyi Szent István 3. pótezred tagjainak csapatzászlajáról készített másolatot hozták el a gyergyószentmiklósiaknak.
Fontos számunkra ez az ünnepség, mert úgy is lehetne értelmezni, mint egy székely katyini mészárlás, ahogy egy régi gyergyói idős ember is említette a tavaly. Na már most az idei ünnepségnek az volt igazából a fénypontja, hogy újra láthattuk azt a csapatzászlót, ami annak idején itt lobogott.
A Gacoldalban a már meglévő fából készült köztéri alkotás mellett 2008 óta egy másik emlékmű is áll a hősök tiszteletére. A magyar címeres kőtábla Richter Ferenc kőfaragó mester munkája, amelyet Székesfehérvár készítetett, és amelyet Gyergyó Szent Miklós állítatott a tragédia helyszínén.
Megtalálták a középkori Micske falu maradványait a Nagyvárad melletti ipari park építése közben. A kutatók szerint a leletek feltárásával sok újdonságot lehet megtudni arról, hogyan éltek a középkorban az emberek.
A lakóház maradványait tisztítják a régészek. Egy 16. századi épületben kemence nyomait, összetört cserepeket találtak. Micske települést először 1214-ben egy birtok összeírásban említik. A települést a török időkben feldúlták, akkor tűnt el a tárgyak nagy része. Úgy gondoljuk, hogy ez a lelőhely igen nagy, mivel a Körös egyik régi árterületén vagyunk, és az áradások miatt a lakosság folyamatosan vándorolt. Ez itt Micske egyik külterülete, főleg 16-17. Századi régészeti anyagot találtunk, mondja a régész. Középkori cseréptöredékek, kályhacsempék és néhány fémtárgyat hírt az itt élt magyarok szokásairól. Tavaly 13. századi kerámiát és egy műhely nyomait találták meg a föld mélyén. Ez a lelőhely azért jelentős, mert részleteket árul el a nagyváradi és környékbeli emberek életéről. Eddig csak sejtéseink voltak erről az időszakról, magyarázza a Körösvidéki Múzeum igazgatója. A régészek Micske falu temetőjét keresik, hogy a sírok és sírmellékletek további információkat adjanak az itt élt emberek szokásairól. A feltárás befejezése után folytatódik a román-magyar határ mentén lévő ipari park kiépítése.
Az örmények által hozott értékeket mutatja be Gyergyó Szent Miklóson az Örmény Művészeti Fesztivál. A Székelyföldön élő örmények anyanyelvüket ugyan már elveszítették, de a teljes beolvadásnak még ellenállnak. Életvitelben és vallási szokásaikban is mások, mint a számukra új otthont adó székelység.
Az első örmény család feltehetően 1637-ben telepedett meg Gyergyó Szent Miklóson. Az egykor 1200 tagú közösségből alig több mint 300 maradt. Örménynek vallják magukat, de ma már magyar az anyanyelvük. Az egykor ott lakók közül sokan külföldre telepedtek, de a fesztivál hírére hazajöttek.
Gyergyóba újjáéled az örmény szellemiség, és ez olyan szempontból is jó, hogy az örmények nem csak adtak, hanem kaptak is a várostól.
A fesztivál kiállításain, filmbemutatóin, koncertjein és gasztronómiai bemutatóin sok mindent meg lehetett tudni az örményekről.
Ezáltal be tudjuk mutatni azokat a kincseket, amiket az örmények hoztak magukkal, illetve a székelyekkel közösen együtt szimbiózisban alkottak, tettek a városokért, Gyergyó Szent Miklóst.
Az örmény templom kisboldogasszony napi búcsú ünnepe ünnepi körmenettel zárult.
Minden nap járatnák a dalos villamost az utasok, legalábbis ez derül ki rövid villámfelmérésünkből. Budapest belvárosában több százan koncertezték végig a 2-es és a 4-es vonalát. A harmadszorra megrendezett Magyar Dal napján kizárólag magyar előadók dalait játszották, nem csak a villamoson, hanem országszerte koncerteken is. Volt jazz, népdal és komoly zene.
Budáról Pestre, majd ismét át Budára dübölgött a fővárosban a dallamos villamos. Utasainak volt ugyan szövegkönyve is, de annyi helye már nem, hogy ki is nyithassák. Tömbbe volt a járat.
Ugráltunk, jól éreztük magunkat, semmi probléma nincsen, minden nap szívesen jövök és zenélek még.
Az utasok szinte kivétel nélkül arra szavaztak, hogy a dallamos villamos minden nap járjon. Csak a zene műfajában nem tudtak megegyezni.
Én azért inkább venném azt, hogyha jó énekelők lennének.
Budapesten a Városmajor és szabadtéri színpad 1000 fős nézőtere tömve volt.
Az Élés Szekerén című új lemezem eredetileg a Magyar Dal napjára terveztem, hogy elkészül, egy kicsit elcsúsztam bele. De annyit mondhatok, hogy a lemezen 14%-ig igazi magyar dal van.
Kesszer Gábor kezdeményezésére az idén már harmadik alkalommal zenélt az egész ország. Még a Nyíregyházi Büntetés Végrehajtási Intézet is. Az udvarán felállított színpadon az elítéltek, a rendőrök, a bírók és az ügyvédek zenekara is játszott. Első alkalommal a megyei kórház is részt vett a programokon. A Magyar Dal napjának idei fővárosának kinevezett Nyíregyházán csak ma 10 helyszínen voltak koncertek. Idén Kassa is bekapcsolódott a Magyar Dal napi rendezvény sorozatba, az első és egyetlen határon túli helyszínként.
Rögtön az első alkalommal, amikor meghallottuk, hogy Presser Gábor egy ilyen kezdeményezéssel jött a Sziget Fesztiválon, megtetszett ez az elképzelés.
A szervezők a nap csúcspontjának szánják, hogy este 9-kor minden helyszínen a zenekarok és a közönség együtt énekelje el ugyanazt a dalt.
Híradó legközelebb 6-kor lesz, Hajagos Andrea várja majd önöket, maradjanak a Dunán viszontlátásra.
Ami fontos volt és emlékezetes maradt. Akiknek tapsoltunk, akikért drukkoltunk. Szenzációs pillanatok, felejthetetlen történetek. Multidéző Morvai Noémival minden vasárnap délután a Duna Televízióban. Több ezer élő adás, több mint 10 000 stúdió beszélgetés. Magyarország egyik leghitelesebb televíziós személyisége egy új kihívás előtt. A klubszoba új házigazdája Bethlen János.